Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt az Unmute All, a Deutsche Telekom IT Solutions új podcastje, aminek a legelső adását halljátok, és nem más az első vendégünk, mint Konya László, az új ügyvezető igazgatónk. Szia László, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Február 1-től vagy te az új ügyvezető igazgató. Mit tartasz a legnagyobb kihívásnak a cégre és a pozíciódra nézve?
Rengeteg izgalmas feladat vár ránk a következő évben és években, de ha a legérdekesebbre akarok fókuszálni, azon gondolkodtam, hogy elképesztő méretűre nőttünk, mint cég. És hogyan tudjuk megtartani az emberi aspektust egy ekkora cégben, az nekem személy szerint egy komoly kihívás. Én dolgoztam itt kisebb csapatokkal, nagyobb csapatokkal, és mindig szerettem azt, hogy ismerjük egymást, odafigyelünk egymásra. És amikor készültem a podcastra, akkor egy picit nézelődtem a neten, és azt találtam, hogy 2870 olyan település van Magyarországon, amelyek kisebbek, mint 5000 fő. Tehát ezeknél mi mind nagyobbak vagyunk, és ha olyanokat említek, mint Fonyód, Nagymaros vagy Hévíz, ezek mind 5000 alatt vannak, és mindegyiknél nagyobbak vagyunk, és egy ekkora méretű, ezek már ugye nem is falvak vagy községek, hanem kisvárosok. Tehát egy kisváros méretű a DTITS, és hogyan tudjuk az emberi aspektus megtartani, az emberi közelséget, főleg ebben a post-COVID időszakban, mert úgy gondolom, hogy most már szép lassan elkezdünk az irodába visszamenni, de megmarad a hibrid munkavégzés, és ez kell majd nekünk egy olyan egyensúlyt kialakítani, ahol annyit járunk be az irodába, ami még a kollégáknak is kényelmes, meg a work-life balance-be belefér, de azért vissza tudunk találni az emberi kontaktushoz, mert azért emberként mi nagyon erősen függünk a szociális interakcióktól, én úgy érzem.
És vannak konkrét elképzeléseid azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy valósítod meg?
Hát ugye múlt héten megszavaztuk azt, hogy a korlátozásokat feloldjuk, és most végre fogunk tudni workshopolni, fogunk tudni teambuildingezni, találkozni egymással, és következő időszakban több személyes meetinget megcsinálni, létrehozni, ahol újra tudunk ezzel az aspektussal többet foglalkozni. A virtuális térre nagyon sokat fókuszáltunk az elmúlt években, és szerintem sokat fejlődtünk benne, de azért azt mind érezzük, hogy a virtuális online teambuilding nem tudja kiváltani azt a személyes aspektust. Nagyon sok pszichológiai kutatás is van erről, hogy szükségünk van a fizikai kontaktusra, tehát arra, hogy kezet fogjunk arra, hogy egymás vállára rakjuk a kezünket, arra, hogy érezzük az emberek közelségét, ezt az online tér nem adja meg, és bízom benne, hogy a következő időszakban tudunk úgy kollégákkal találkozni, hogy ismét fel tudjuk építeni azt, ami egy picit megrogyott az elmúlt két évben. De nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk. Az összes vezetőre számítok ebben a történetben. Én is most meghirdettem ezt a Speak Freely beszélgető sorozatot, amiben lehet regisztrálni, és két hetente a beregisztráló kollégákkal személyesen találkozni, beszélgetni agendamentesen téma, előre leszögezett témák nélkül, amik talán ismét közelebb hozhatnak egymáshoz minket.
Említetted, hogy sokféle pozícióban megfordultál már a cégen belül, és ezek különböző szinteken is voltak. Szerinted a különböző vezetői szinteken milyenek a kihívások, miben különböznek, meg mondjuk egy középvezető és egy felsővezető, az hogy készül fel, vagy mik a különböző szintek, vagy különböző elvárások, amik érintik őket?
Talán három kategóriát mondanék ebben, nem csak közép, meg felső, mert ugye van a klasszikus people lead, amit most már inkább people leadnek, meg chapter headnek hívunk, mint head of teamnek. Tehát az, akinek viszonylag sok direct reportja van, mondjuk 20-25-30, az igazán klasszikus people management. Ezt nagyon szeretem, nagyon szerettem mindig is csinálni. Itt megvan az emberi kontaktusod, és oda tudsz figyelni, és oda kell figyelned, értened kell, hogy mi zajlik a csapatodba. Most a következő szint, amikor egyszer csak vezetők vezetőjévé válsz, az egy teljesen más történet, mert mérettől függően, ahogy valaki elkezd haladni a ranglétrán felfelé, egyre inkább elszakad az illető vezető a direkt emberi kontaktusoktól, hiszen ilyen 100-150 főig, legalábbis az én tapasztalatom szerint, meg ezt mutatják különböző felmérések, addig tudod megjegyezni az embereknek a nevét, arcát. Ez még ősidőkre nyúl vissza, amikor ősemberek voltunk, és körülbelül ekkorák voltak az ilyen tribe-ok, amiben éltek az ősemberek, de ez az a limit, ahol, ami fölött egyszer csak már szemétrendi válik, már az a vezető nem tud minden emberrel kapcsolatot tartani, és a következő réteget kell tanítania. Tehát az ő hatása már indirekt módon történik, és meg kell tanulnia azt a fajta működést, hogy egyrészt találkozik az emberekkel, lehetőséget ad nekik a direkt kontaktusra, de az alatta levő vezetői réteget próbálja formálni és abba az irányba terelni, ami szerinte jó. És akkor van a harmadik aspektus, amikor elérkezik valaki egy felső vezetői körbe, ami úgy gondolom, hogy nagyon más kihívásokat hoz. Abban az értelemben nem különbözik a középvezetőtől, hogy ugyanúgy messze van az emberektől, és ugyanúgy vezetők vezetője vagy, vezetőket kell tanítanod, viszont egy más típusú stresszt hoz, sokkal intenzívebb a kihívásoknak a mennyisége, amiben jön, a feladatnak a komplexitása, és szerintem a felső vezetői pozícióban sokkal többet kell arra figyeljen egy vezető, hogy ő saját magát tudja emberként megtartani, egyrészt az empatikus részét, és ne rabolja le őt a napi rutin, másrészt meg a saját work-life balance-ét, ha nem tudja megtartani, mert ez a veszély fennáll, hogy túl sok minden van rajtad, akkor onnan kezdve már nem tudod az emberi aspektust továbbadni sem. És ez az, ami úgy működik, hogyha magadat nem tudod menedzselni, akkor a csapatodat sem, és minél nagyobb a teher rajtad, ez egyre nehezebbé válik.
És ezt a work-life balance-t, ezt hogy lehet megtartani egy ilyen szintű pozícióban, és a nyomást, a stresszt, hogy lehet kezelni? Neked erre most már vannak technikáid, vagy felkészültél erre a részre?
Hát vannak, szerintem mindenkinek más stress management technikái vannak. Úgy gondolom, hogy tehát hogyha vezetőként vagy dolgozóként teljesen mindegy, hogy stresszel szembesülsz, akkor elsősorban érzékelned kell, hogy ez történik. Ez egyfajta önismereti, azt mondhatjuk azt, hogy fejlődés, amikor az ember odajut, hogy már látja, érzékeli, hogy mi történik vele, és egy picit el tudod magad ettől távolítani. Ugye a stressz az fizikai tüneteket okoz, tehát amikor nagyon erős stressz alá kerülünk, akkor történnek dolgok a testünkbe, felmegy a pulzusunk, nem tudom, van, akinek elkezd izzadni a tenyere, és ezeket meg kell tanulni önmagadról, hogy mi történik ilyenkor. Nekem mindig rajtam van az órám, ami méri a pulzusomat, és abból látom, hogy mi történik, tehát nagyon intenzíven monitorozom a pulzusomat, nyilván a sportmániám miatt is van, de ez segít nekem abban, hogy megértsem, hogy milyen helyzetekben hogyan reagálok, és mikor van arra szükség, hogy egy picit hátradőljek, és azt mondjam, hogy oké, akkor érzelmileg el kell távolodnom a helyzettől, mert ugye a stressz abból jön, hogy ránk rakódik egy terhelés, és ezt nagyon érzelmileg megéljük, hogyha ettől el tudunk távolodni, és megpróbáljuk racionálisan jobban feldolgozni, akkor könnyebbé válik a dolog. Ez csak a stressz management része, hogy érzem, hogy történik valami, és próbálom ezt kordában tartani. Most ennek a hatását én meg a sporttal menedzselem, tehát nagyon sokat sportolok, és szerintem nem az egyedüli felsővezető vagyok, aki ezt csinálja, mert anélkül egyszerűen úgy gondolom, hogy nem tudom levezetni azt a feszültséget, ami napközben felgyűl bennem.
És mit sportolsz?
Hát most futok, de lehet, hogy visszamennék időbe egy kicsit, mert olyan 12 évvel ezelőtt, ha jól számolom, akkor kezdtem el sportolni, akkor voltam 30x éves, és addig egy ilyen potato coach voltam, tehát nem igazán sportoltam, nem is éreztem annyira szükségét. Más típusú pozíciókban voltam, projektvezetőként dolgoztam, fejlesztőként, nem volt akkora mennyiségű stressz rajtam, és akkor eveztem át én is komolyabb vezetői pozikba, és különböző sportokat próbáltam ki ebben a 12 évben. De nálam ez úgy működik, hogy bármit csinálok, én ezt nem tudom 60%-on űzni, csak 120%-on. Az első sport, amiben levágtam, az tenisz volt, azt csináltam egy olyan 2-3 évig. Amikor a legelső alkalommal elkezdtem teniszezni, az első 3 hónapban hetente 7-szer teniszeztem. Tehát azért csak, hogy
az intenzitást nézzük.
Igen, hogy csak az intenzitást érzékeltessem, aztán visszavettem is ilyen heti, megmaradt heti 3-4 szinten, 3-4-es szinten. Aztán miután komplexebb pozícióba kerültem, egyre nehezebb volt a teniszt fenntartani, mert ahhoz partner is kell. Akkor egy darabig itt céges kollégákkal együtt kettlebellezni jártam két évig, azt is hasonló intenzitással, és utána elvesztem át az elmúlt 5 évben a futás irányába. Most a futásra ott megint a környezet inspirált, mert amikor elkezdtem, körülöttem sokan futottak. A 2-vel ezelőtti CEO-nk, a Chris Wilson is futott, és nagy lelkesen a londoni maratont is bevállalta kezdőfutóként, és ő is sokat inspirált, hogy kezdjek el futni, és aztán megragadtam a futás mellett, mert nagyon jól kikapcsolja az agyamat egyrészt, másrészt meg a futás közben egyrészt podcastokat hallgatok, úgyhogy remélem nagyon klassz részeket fogsz majd gyártani még a jövőben, és lesz, mit hallgassak futás közben.
Legyen úgy.
Másrészt sokszor könyveket hallgatok, vagy egyszerűen csak zenét, és valamilyen elkövetkezendő meetingeken, feladatokon töröm a fejem. Nagyon inspiráló szokott lenni. Van, hogy a futás végén hazaérkezem, az első dolgom, még le se veszem a cipőmet, de egy tettire már leírom azt a 6-8 ötletet, ami támad közben.
Igen, és mondtad, hogy voltak már vezetők az életedben, akik futottak, és jó, hogy mondod ezt, mert hogy azt mondják, hogy sok vezető fut, meg hogy a futók között sok a vezető, de szerinted melyik az ok és melyik az okozat? Tehát, hogy a vezetők kezdenek el futni, vagy a futókból lesznek vezetők?
Tény is valahogy látszik az összefüggés a kettő között. Én ugye vezetőből lettem futó, már sokkal korábban voltam vezető, mint ahogy futó lettem, és el tudom képzelni, hogy fordítva is működik, hogy valaki először fut, és aztán az ottani tapasztalatait is részben felhasználva vezetővé válik. A futás és azon belül ugye én hosszú táv futok, és nem is nagyon szeretem a rövid távokat. Volt egy pár éve egy céges sportverseny, ahol 400 métert kellett futni, és a 400 méteren én a végén teljesen kiterültem, el se képzeltem, hogy ez ennyire fárasztó táv. Majd a 400 méter ugye nagyon intenzív futás, az egy kriminális távolság, mint hogy számomra ott kiderült. Én inkább hosszú táv futok, tipikusan minimum 10-12-16 kilométereket időnként egy félmaratont, meg évente kétszer egy maratont, ez nálam a menetrend. És a hosszú táv futás az abban segít, hogy kitartást ad az embernek. És nekem erre egyébként szükségem volt, tehát mielőtt a futást elkezdtem, előtte viszonylag sok olyan feedbacket kaptam, én nagyon szerettem a komplexitást, szeretek sok feladattal foglalkozni, de éppen miatt néha a kitartásom az megingott, mert beleuntam feladatokba, és akkor mindig valami újba akartam belevágni. És azért a futás és egy maratontáv mondjuk megtanítja az embert arra, hogy hogyan tudod azt menedzselni, hogy igenis elmegyek egész addig, amíg megvan az a cél, amit el szeretnék érni. Úgyhogy én életemben úgy gondolom, hogy a hosszú távfutás és a vezetői lét az nagyon jól összecseng, de nem gondolom, hogy az egyedüli megoldás a futás. Tehát látok olyanokat, akik egész más sportokban élik ezt ki. Van, aki például jogázik, vagy relaxál. Nekem olyan az egyéniségem, attitűdöm, az egész napi menetrendem, meg a habitusom, hogy én ezeket nem igazán tudom jól menedzselni. Én próbáltam relaxálni, lehet, hogy csak rajtam volt, meg nem fektettem be elég energiát, de engem egyszerűen frusztrált az, hogy ott egy helyben kellene ülni és elmélyülni magamba. Lehet, hogy majd idővel még megpróbálkozom vele, de az aktív mozgás engem sokkal jobban letisztít, mentálisan, meg fizikálisan is, és sokkal jobban stresszold, mintha egy helyben el kellene merülnöm a mentális csodákba.
És mi motivál most elsősorban ebben a pozícióban? Mi az, ami előre visz?
Hát engem a pozícióban több dolog is motivál. Az egyik, hogy imádok emberekkel dolgozni, és hát ezért itt most van alkalmam, mert 5000-en vagyunk, veled sem csináltam még podcastot, ma csináljuk először, és eddig tök jó élmény. Ezek ilyen tök jó feltöltődést adnak az embernek. Megismerni új kollégákat, beszélgetni velük, megismerni a hobbiaikat. Hát maga az emberi aspektus az nekem fontos. Nagyon szerettem a komplexitást úgy általában, szerettem azt, hogy sok dologgal kell foglalkozni, és pörgés van. És emellett fontos számomra a mozgástér, és az, hogy van felhatalmazásod dolgokat csinálni. Na most ez a pozíció sem egy egy teljhatalmú pozíció. És úgy gondolom, hogy a korábban volt itt, voltak ott kívülről érkező korábbi vezetőink, akik azt gondolták, hogy megérkeznek Magyarország egyik legnagyobb cégének az ügyvezető igazgatói pozíjába, és hú, akkor most mekkora hatalmuk lesz. Ez is csak egy csapatjátékos pozíció. Van benne kellő felhatalmazás, én nagyon élvezem azt, ami jár a pozícióval, de egyébként egy csapatjátékos pozíció egy nagy cégen belül, és ez jó, ez a része is jó, csapatjátékos, viszont a felhatalmazás része nekem most nagyon sokat ad, és bízom benne, hogy egy csomó kollégának tudunk segíteni abban, hogy megtalálják egy olyan lehetőséget a cégben, ahol ezt megkapják, mert nem kell ehhez ügyvezetőnek lenned, nem az ügyvezető pozíció adja ezt, hanem számomra persze a menedzsmenten belül most megtaláltam egy helyet, ahol van mozgástér, és ötletelgethetünk, kreatívan kialakíthatunk dolgokat, stratégiai és operatív projekteket, de úgy gondolom, hogy a mindennapi operációs szoftverfejlesztési projektekben is van egy csomó olyan pozíció, ahol a kellő kreativitás és mozgástér megvan, és amikor ezt valaki megtalálja, akkor abban nagyon jól ki tudod élni magad.
És említetted, hogy voltál te szoftverfejlesztő is, vagy tehát, hogy voltak azért olyan pozícióid, amikor még nem vezető voltál. Most így már jó ideje menedzserként, hogy tartod a kapcsolatot konkrétan a szakmával, és mennyire tartod rajta az ütőerén a szakmának a kezedet, vagy a szakmáknak, mert azért nálunk nagyon sok minden van, de hogy ezen belül érdekel-e bármi, meg foglalkozol-e aktívan dolgokkal?
Hát ez egy nagyon nehéz része ennek a történetnek, mert minél komplexebb területet vezetsz, annál nehezebb az összes témába otthon lenned. Azért a mai informatika olyan szerteágazó, és ha csak veszel egy területet, ami a DT-szek és a cyber security, olyan sokféle pozíció van azon belül is, ahol több tíz év tapasztalattal tudod megérteni igazán, hogy működik, hogy vezetőként, amit reálisan célként ki lehet tűzni, hogy az ember érti a piaci trendeket, és képen vagy abban, hogy mi zajlik, milyen irányba megy a világ, merre kellene erőforrásokat koncentrálni, és hogyan kellene a kollégák jövőjét kialakítani. És ilyen értelemben az elmúlt években igyekeztem ezekkel képben lenni, konferenciákra elmegy az ember, tréningekre jár, most évvégén pont a DT-nek a Mesterséges Intelligencia Alapjai című tréningen vettem részt, ami 10 hetes volt, és heti 4-5 óra. A normál menetrendből nem tudtam ezt kivágni a 4-5 órát, általában szombaton csináltam meg, ez egy online kurzus volt, és videókat kellett nézni. A videó nézés mellett viszont Pythonba kellett programozni, amiben nekem nem volt sok tapasztalatom, és el kellett benne mélyülni, eszméletlenül élveztem. Nem valószínű, hogy a közeljövőben aktívan Pythonba fogok programozni, de sokat segített abban, hogy megértsem, hogy működik a maga a machine learning és a data science-nak az elvei, hogy állnak össze, mert ez egy olyan terület, amiben szeretném, hogy egyfajta ilyen magyar powerhouse legyünk, kiépítsünk egy olyan jövőt, ahol a kollégák egy részét tudjuk erre motiválni, hogy továbbfejlessze magát, és találjunk elég üzleti lehetőséget, amivel az anyavállalatnak is bevételt generálunk a témában. Tehát vannak olyan témák, amiben belásom magam, mondom most a mesterséges intelligencia az, ami bevonzott engem az utóbbi időben, és szerintem ez még sokáig trendi lesz, de ezekben nem lehet olyan szinten elmerülni, mint aki aktívan csinálja őket. Viszont a mindennapi beszélgetések veletek kollégákkal, azok is nagyon sokat segítenek megérteni, hogy hol tartunk mi, mint cég, milyen ajánlataink vannak a piacon, az ügyfeleknek mire van szüksége, és akkor könnyebben tudunk ebből egy jó jövőbeli portfóliót kialakítani.
És a vezetés a menedzsment területén hogy tartod magad szinten, vagy ott mennyire kell ismerni a trendeket, hogyan változik ez a piac évről évre?
Hát a menedzsment is folyamatosan fejlődik. Bizonyos értelemben persze könnyebb, hiszen az ember nap mint nap csinálja. Learning on the job van, fejlődni kell, és tulajdonképpen azok a vezetők, akikkel együtt dolgozunk, azoktól lehet a jó és a rossz példákat is megnézni, eltanulni, mi az, amit szeretnék csinálni, mi az, amit kevésbé. Nagyon érdekes szaklapok vannak, én a Harvard Business Review-t olvasom rendszeresen, és ott mindig hozzák az új trendeket menedzsmenttel kapcsolatosan. De emellett, ahogy már korábban említettem, úgy gondolom, hogy az önismeret az egyik legfontosabb témakör ebben, és a korábbi években mindegyik menedzsment csapatommal belevágtunk valamilyen önismereti témába, ahol valamilyen módszertan mentén kitöltöttünk teszteket, megismertük saját magunk motivációját, viselkedésbeli aspektusait, és ezeket a tímmel megosztottuk. Ehhez adódnak hozzá még a 360 fokos tesztek, amit egy 3-4 évente meg szoktam magamra csináltatni, mert akkor jön egy csomó feedback anonim módon a környezetből arra vonatkozóan, hogy hogyan működöm, és mit kellene másképp csinálni, és akkor ebből adódik össze egy olyan terv a fejembe, vagy egy olyan állandó folyamatos adaptáció, amivel igyekszem egy jobb vezetővé válni, mert ez a fejlődése soha nem állhat meg.
Van így nálunk belül egy úgynevezett fuck up culture, ami külső hallgatónak olyan sokat nem mond, de hát szerintem a név maga az önmagáért beszél, hogy itt lehet hibázni és abból tanulni. Neked van valamilyen sztorid ezzel kapcsolatban, amit így bevállalsz elmesélni, hogy valamit iszonyat módon elrontottál, de sikerült belőle tanulni?
Hát úgy gondolom, hogy minden évben követtünk el hibákat, én is, kisebbeket, nagyobbakat. Most ha visszagondolok az elmúlt időszakra, talán a legnagyobb horderejű téma, amiben én magam is hibáztam, és felelősnek érzem magam, az az egyik autóipari beszállítónknak végzett projektünk, amit 2020 végén vállaltunk fel, és a vezető kollégával együtt, aki a csapatomban dolgozik, alábecsültük ennek a kockázati szintjét. Úgy gondoltuk, hogy beleillik a korábbi évek trendjébe, fel kell venni 40-50 embert, majd megoldjuk. És annak ellenére voltak olyan jelzések és hangok, hogy hú, ez komplex volt, komplex ez, és nem fog menni, vagy nem fog talán abban a menetrendben, abban a sebességben menni, ahogy elvárják. Belevágtunk, és nem jeleztük elég erősen a deal team felé, hogy itt milyen kockázatok vannak, és ebben nekem is volt részem. Tehát a projekt az félresiklott. A mai napig küzdünk azon, hogy visszatereljük a zöld sávba, ha fogalmazhatok így. Nagyon sok aspektusa van a történetnek, mert az ügyfél sem volt túl kooperatív. 2020-ban zajlott a tender, amikor Covid zajlott a világban, és a cégünk is eléggé ki volt éhezve arra, hogy nyerjen díleket. Tehát egy elég kemény feltételrendszer mentén vállaltuk be az ügyfél felé. De emellett abban, hogy nehéz helyzetben van a csapat, és nehéz helyzetben áll a projekt, abban mi is közreműködtünk, és én is azzal, hogy alábecsültük a recruitment és a kollégák, a csapat összeállításának a kockázatát, és hát ebből nagyon sokat tanultunk, még nagyon sokat beszélgettünk erről a projektről azóta is. Azóta egy egészen más kockázatmenedzselési hozzáállásunk van, sokkal formálisabb és erősebben kontrollált process mentén kontrolláljuk saját magunkat, hogy nehogy kiadjunk olyan deal commitmenteket, amelyek aztán egy hasonló projektbe vezetnek később, és bízom benne, a jövőben okosabban tudjuk ezeket menedzselni, de ettől függetlenül erre a projektre úgy nem esik jól gondolni, mert én magam is tévedtem, és szeretném azt hinni, meg gondolni, hogy a jövőben hasonló hibát ugyanilyet nem fogunk elkövetni.
Ugye te egy ilyen belső kiválasztás eredményeképpen kaptad meg ezt a pozíciót, és voltak korábban, ahogy te is mondtad, voltak külföldi vezetői a cégnek, meg talán majd még lesznek is, de az, hogy te ezt így cégen belül kaptad meg, ezt szerinted mit mond rólunk, mit mond rólad, mit mond az itteni menedzsmentről?
Úgy gondolom, hogy egy magyar vezető kiválasztása ennek a cégnek az élére, az egy nagyon pozitív üzenet az egész cégnek. Ráadásul az, hogy belülről választotta ki, az még egy pozitív feedback arra vonatkozóan, hogy jó irányba megyünk, és van bizalma a központi német menedzsmentek irántunk, van bizalma az iránt, hogy akár a pénzügyi, a HR és az ügyvezető igazgató hárman együtt, mind a hárman magyarok legyünk, Ez egy pozitív új trend számomra. Indiában is ez a helyzet, hogy ott is egy helyi indiai vezető lett kiválasztva, és nagyobb felhatalmazást kapnak az országok, hogy saját magukat menedzseljék. Úgyhogy ez egy jó hír szerintem mindenkinek, és tudom, hogy magas elvárásokat is támaszt, tehát a kollégák közül sokaktól hallottam, hogy újvégre magyar ügyvezető, és majd csodákat fogunk együtt tenni. Bennem megvan erre a késztetés és az elhatározás, úgyhogy bízom benne, hogy együtt valóban fantasztikus dolgokat fogunk végezni.
Hát László, legyen ez a végszó, ennél jobbat már szerintem nem tudunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy te voltál az első vendége a DTTS Unmute All podcastjének.
Köszönöm szépen, nagyon kellemes beszélgetés volt, neked sok sikert a podcasthoz, és a futások közben majd izgalommal fogom hallgatni a következő részeket.
Remélem, hogy jártuk még jó sokat.
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!